A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A gazdasági magazinműsor támogatója Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, az MNCO Training senior trénere.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája vállalkozások pénzügyeiről egyszerűen, közérthetően. Meghívott beszélgetőtársam dr. Geréb László egyetemi docens, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeknél, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Én köszönöm szépen a meghívást, és egyúttal köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a kedves hallgatóit.
Mindenki megijedek kicsit a vállalati pénzügyek szókapcsolattól. Mennyire bonyolult ez a fogalom és tevékenység?
A vállalati pénzügyek már a tantárgy maga is egy elég ijesztő tantárgy az egyetemen. Az egyik gyilkos tantárgyak közé sorolják, a diákok félnek is rendesen tőle, pedig nem annyira bonyolult. Persze lehet bonyolítani a Miller-Modigliani tételt, a tőkeáttételeket, a különböző elméleti megközelítéseit nézzük, azért lehet ez bonyolult, de egy kis vállalkozó számára azért egy sokkal egyszerűbb történet. Az ijeszti meg az embereket, mert hogyha vállalati pénzügyeket mondunk, rögtön mindenki mérlegre, könyvelőkre, adótáblázatokra, pénzügyi számításokra, bonyolult Excelekre, grafikonokra gondol, pedig a vállalati pénzügyeknek van egy jóval egyszerűbb oldala is. Ha egy mondatos válasz kellene adjak rá, akkor talán azt mondanám, hogy hogyan gazdálkodjunk úgy egy vállalkozás pénzével, hogy az hosszú távon is sikeres tudjon maradni. Ez ugyanaz a kérdés amúgy, amit sok család minden nap feltesz magának. Ugye az előző adásban épp a családi pénzügyekről, a magánpénzügyekről beszéltünk, és ott ilyen témákat vettünk elő, hogy mennyi pénzünk van, mire költhetjük, mennyit érdemes félretenni, megtakarítani, hitelt érdemes-e feltenni, mibe érdemes beruházni. Hát ugyanezek a kérdések merülnek fel a vállalkozásoknál is, csak a számok sokkal nagyobbak, mint egy magán, egy családi pénzügynél. Az előző adásban beszéltünk a magánpénzügyeknek az alapegyenletéről is, amely úgy hangzik, hogy a jövedelem egyenlő fogyasztás plusz megtakarítás. Ezzel szemben a vállalati pénzügyeknek nem egy alapegyenlete van, hanem úgy mondjuk, hogy van egy alapbetű, ez pedig a híres kicsi R betű. Az egész pénzügyi világ erről szól, az R-ről, vagyis a hozamról, angolul a return-ről, de erről majd később beszélünk, hogy mit is jelent ez a kicsi R betű. A lényeg az, hogy ez a kicsi R betű határozza meg a pénzügyi világot, és azért erről egyszerűbben is lehet beszélni, mint csupa grafikonba meg Excel táblákba.
A legnagyobb szám egy cég esetében az árbevétel. Hogyan tudjuk meghatározni, és mennyire fontos ez a mutatószám?
Tehát hajlamosak vagyunk a vállalkozások esetében első pillanatra a bevételt, vagyis az árbevételt nézni, és azt értékelni. Persze ez egy fontos mutatószám, de nem elégséges, mert aki csak a bevételt nézi, és a bevételt el is költi, annak majd nem lesz később, amiből a számlákat kifizetnie. Ha egy kicsit komolyabban veszük a pénzügyeinket, mint hogy egy kockáslapon vezessük egy cégnek az összes dolgát, akkor nem a teljes bevételt költjük el, hanem csak a nyereséget. Vagyis a bevételnek azt a részét, ami a kiadásoknak a kiadások után megmarad egy vállalkozásba. Ehhez tényleg nem elég egy kis kockáspapír, de már egy költségvetést is érdemes összerakni, és ilyenkor szoktuk a vállalkozóknak mondani, hogy azért jó volna, hogyha a bevételeinket és a kiadásainkat összesítenénk, és ebbe követni azt, hogy mi történik egy vállalkozásnál. Tehát az árbevétel és a nyereség az nem ugyanaz. Ez az egyik leggyakoribb félreértés egy kezdővállalkozás, kezdővállalkozó esetében. Például azt halljuk, hogy egy cég árbevétele 1 millió euró, sokan azt hiszik, hogy ez a cég ennyit keresett, pedig nem, mert ebből le kell vonni még az összes költséget, kiadást. Ilyenek az alapanyagok, fizetések, adók, energia, szállítás, banki kamatok, stb. Lehet, hogy a végül az 1 millió eurójából csak 10 ezer euró marad. Ezért is fontos különbséget tenni az árbevétel, a kiadás és a nyereség között. Fontos az árbevétel, de nem az a fontos, nem az a legfontosabb mutatószám, hogy mennyit árultunk, hanem az, hogy amit árultunk, abból mennyi marad meg számunkra a nyereségként.
Az árbevételt még más kifejezéssel, fogalommal nevezik üzleti forgalomnak is.
Hát így van, az árbevétel azt mutatja meg, hogy egy biznisz az mennyit hoz, mennyit tud az üzlet magából kitermelni.
Mennyire lényeges szempont egy vállalkozás életében a nyereség? Valóban ez a legfontosabb?
Az emberek többsége úgy értékeli, úgy gondolja, hogy egy cégnek a sikerét a profit mutatja meg, ez így igaz, az árbevételnél azért fontosabb a nyereség, a nyereségesség. De ez is csak részben igaz, mert a siker több dolog is befolyásolja. Hogy mondjunk egy példát rá, ha egy vállalkozás decemberben elad, nem tudom, 1 millió euró értékben terméket, papíron óriási nyereséget valósít meg decemberben. Csak hogyha a vevők 4 hónap múlva fizetik ki ezt az 1 milliós árbevételt, vállalkozásnak viszont holnap ki kell fizetni a fizetéseket, jövő héten a villanyáramot, 2 hét múlva az alapanyagokat, akkor hiába, hogy nyereséges volt, még sincs pénze kifizetni ezeket a számlákat, és ez a fizetésképtelenség nagyon sok vállalkozásnak sajnos a végét jelenti, amikor a nyereség az létezik, de csak papíron létezik, mert a nyereséget nem sikerült inkasszálni. Tehát a vállalkozás számára a nyereséges működés mellett legalább annyira fontos a likviditás, vagyis annak a biztosítása, hogy mindig legyen elegendő pénze a működésre. Ez pedig már cash flow tervezés jelent. A cash flow, ahogy a neve is mutatja, cash mint pénz, flow mint áramlás, azt jelképezi, azt követi, hogy hogyan folynak be és ki egy vállalkozásnak a pénzügyei. Aki ezeket nem követi, lehet papíron nyereséges, nagyon könnyen mégis fizetésképtelenné tud válni.
Már tudjuk, hogy az árbevétel mellett meghatározza a nyereség és a pénzáramlás, vagyis, ahogy elhangzott az előbb, a cash flow. Van még tovább is?
Ugye azzal kezdtük, hogy a vállalkozó legelőször az árbevételt nézi. Az nem elég. Ha azt költjük el, akkor nagy bajba vagyunk. Fontos, hogy megnézzük az árbevétel és a kiadások közti különbséget, ami nyereséget jelent. De a nyereség mellett fontos azt is megnézni, hogy mi folyik be egy cégbe, vagyis a pénzek hogy jönnek, mennek, ez már cash flow tervezés jelent. Ennél kicsit még tovább is tudunk menni. A nyereségen túl szeretnénk nézni, akkor figyelembe kell vegyük azt is, hogy az adott nyereség eléréséhez mekkora beruházásra volt szükség. Itt el is érünk a megtérülés vagy a hozam fogalmához, amit az adás elején említettem. A hozam azt mutatja meg, hogyha definíció szerint szeretnénk ezt a fogalmat vizsgálni, hogy egységnyi beruházás egy év alatt mekkora nyereséget hoz. Hogy például próbáljuk meg ezt érzékeltetni, ha 100 lejt teszünk be a bankba, és egy év alatt 8 lej kamatot kapunk utána, akkor 8%-os volt a hozamunk. Tehát a kicsi R, a hozam, az azt mutatja meg, hogy egységnyi nyereség mennyi beruházást igényelt. Miért is fontos ez a kicsi R, ez a hozam? Mert például mondhatjuk azt, hogy 1 milliós nyereségünk van, ami tényleg egy nagy nyereség. Azonban nem mindegy, hogy mekkora beruházásból sikerült ezt a nyereséget megvalósítani. Ha 100 millió eurót ruháztunk be, és ebből egy év alatt 1 millió eurós nyereséget értünk el, az 1%-os hozamot jelent. Ugye az 1 millió euró törve a 100 millió eurós beruházással, és ez az 1%-os hozam biza elég alacsony, ennél még a bank is többet adott volna. Tehát ha van egy vállalkozásunk 100 millió eurós beruházással, 1 millió eurós nyereséggel, arra nem mondhatjuk azt, hogy nagyon jól megy. Ezért nem elég nekünk, nem elég pénzügyes szemmel nézve az abszolút mutatószámok, hogy lej, euró, dollár, hanem kicsit a relatív mutatószámokat is használunk el, mint például a hozam. A hozam vagy a kicsi R Amúgy ez egy fontos mutatószám az élet többi részében is, mert nem csak a beruházásoknak van megtérülése hozama, hanem akár a mi munkánknak is, mert ha csak a fizetésünknek a megállapítását, vagy az elfogadását nézzük, az is a kicsi R-hez köthető, hiszen az is egy befektetés a nyereséghez viszonyítva. Kérdés úgy tevődik fel, hogy egy adott fizetésért, nyereségért mennyi időt és energiát kell befektetnünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy fizetés, nem tudom, 15 ezer elé az nagy fizetése vagy sem, ezt nem tudjuk eldönteni csak abból, hogy 15 ezer elé. A kérdés az, hogy ezért mit kell tennünk, mit kell vállalnunk, hány órát kell dolgoznunk. Ha már a hozamot is figyelembe szeretnénk venni a pénzügyeknél, akkor már nem elég az, hogy legyen egy kockáspapírunk, még csak az sem elég, hogy egyszerű költségvetést összeállítsunk a vállalkozásunkról. Itt már kicsit tovább kell menni, már szükség van egy kis matekre, itt már pár alap pénzügyi számítást is el kell végeznünk, tehát azért haladunk előre, hogy azért csak bonyolódik egy kicsit a pénzügy, a vállalati pénzügy világa.
Ma esti beszélgetőtársam dr. Geréb László, egyetemi docens, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel a vállalkozások pénzügyeiről beszélgetünk, ezt ismertetjük egyszerűen, közérthetően. Ha ismert az árbevétel, a nyereség és a hozam, akkor valójában már mindent tudunk a cégünkről.
Hát ezt lehet bonyolítani, ugye azt beszéltük épp a legelején, hogy megpróbáljuk ezt közérthetően elmondani, de ha csak annyira egyszerűen nézzük a céget, hogy az árbevételt, azzal elég komoly problémákat tudunk okozni a cégnek. A nyereségnek a követése az már egy fontos lépés, hogy nem az árbevételt költjük el. Ha azt is megnézzük, hogy egy adott beruházásra mekkora nyereséget valósítottunk meg, az már egy újabb lépés annak érdekében, hogy jobban lássunk bele a cég pénzügyeibe, de ezt lehet még bonyolítani. Még egy lépést azért tovább megyünk. Ha még pontosabban szeretnénk követni a vállalkozások pénzügyeit, akkor az eszközberuházásoknak a hozamát szembe szoktuk állítani a forrásoknak a költségeivel, mert nem elég tudnunk a nyereséget, a nyereség megvalósítása szükséges beruházás annak a hozamát, azt is tudni kellene, hogy a beruházások megvalósításához milyen költséggel tudtunk pénzt szerezni, mert a beruházáshoz pénzre van szükségünk. Ez már nem elég a költségvetés, nem elegek a pénzügyi számításuk, ide már szükség van a kettős számvitelre is, a könyvelésre, ahol külön tartjuk nyilván az eszközöket és a forrásokat. Az eszközöknek a hozamából kell finanszírozzuk a forrásoknak a költségeit, ezért is fontos tudnunk mindkettőnek a mértékét. Ilyen szempontból azt szoktuk mondani, hogy az eszközök azok jó dolgok, mert azoknak hozama van, persze akkor van hozama, hogyha úgy tudjuk használni az eszközöket, hogy olyan eszközeink vannak, amelyek hozamot termelnek. Források azok meg a rossz oldalon vannak, hiszen azoknak költsége van. Persze, hogyha a forrásoknak mi vagyunk a tulajdonosai, vagyis mi finanszírozzuk a vállalkozást, a cégen belül, ami a forrásnak a költsége, az tulajdonosként befektetőnek nyereség lehet. Tehát ez egy ilyen áttételt jelent a források felhasználója és tulajdonosa között. Hogy érezzük ennek a fontosságát, képzeljünk el egy olyan vállalkozást, amely szép nyereséget valósít meg, a megtérülése, vagyis a beruházásra jutó nyeresége is magas, azonban a beruházáshoz szükséges pénzt hatalmas uzsorakamattal kapta meg. Ez esetben hiába van nagy nyeresége, ezt az uzsorakamat mind el fogja vinni. Tehát ezért fontos azt is nézzük, azt is követnünk, hogy mennyi a forrásoknak a költsége, vagyis az a pénz, amit mi beteszünk a vállalkozásba, hogy működjön, azt milyen kamattal tudjuk megszerezni. Amely vállalkozás belement uzsora kamatba, az már el is indult egy negatív spirálba, hisz olyan drágán kapja meg a forráshoz szükséges pénzt, amivel nem lehet az eszközökből hozammal finanszírozni.
Ezzel el is értünk a kockázat témájához. Van-e kapcsolata a hozam és a kockázat között?
Hát igen, a legnagyobb kockázat az, hogyha valaki uzsorakamattal kezd dolgozni, de nézzük meg, hogy azért milyen kicsit szakmailag ez a kockázat. Hát mert van a kockázat és a hozam közkülönbség. A kicsi R-nek pontosabban annak egyik összetevőjét kockázati prémiumnak is szokták nevezni. Kockázati prémium, ahogy ez egy szépen kifejezi azt, hogy kockázat és a hozam az együtt jár. Mert minél nagyobb a kicsi R, vagyis a hozamunk, annál nagyobb a kockázat, a hozzátartozó kockázat, vagy fordítva, ha van egy nagy kockázatú bizniszünk, az általában nagy hozammal kecsegtet. Persze nagyobb veszteséggel is. És ezzel már ott is vagyunk újból a befektetésnél. Azt szoktuk mondani, mindenki olyan hozamot ér el, amilyen kockázatot vállal a befektetéseivel. Vannak nagy kockázatú bizniszek is, hogy most mondjak egy nagyon csúnya biznisz, például a kábítószerkereskedelemnek 7000%-os a kicsi erje, tehát ott óriási a megtérülés, de hát annak olyan óriási kockázata is van, hisz az ember nem csak a pénzét veszítheti el, hanem a szabadságát is, meg sok kár tehet a társadalomba. Persze a bankba tesszük a pénzünket, ott nagyon alacsony a kockázat, de ennek megfelelően a hozam, a kamat, amit érte kapunk, az is jóval alacsony. Vállalkozások nyereségességét, hozamát, tehát nagy mértékben meghatározza a vállalkozónak a kockázatvállalási hajlandósága. Mit vagyunk hajlandók még bevállalni a biznisz érdekében? Aki nagy kockázatot mer vállalni, az a nagyot nyer, nagyot nyerhet, de nagyot veszíthet is. A kis kockázatú biznisz az általában, aki kis kockázatú üzletet visz, az általában nem szakít nagyot, de ezzel ennek megfelelően a vesztesége sem lesz nagy. Tehát a kicsi er, a hozam és a kockázat közt nagyon szoros összefüggés van. Mindenki maga dönti el, hogy milyen kockázatot vállal be, ennek megfelelően ennek a nyeresége is, a hozama is hasonló, nagy kockázat. Nagy hozammal kecsegtet kis kockázat, sajnos kis hozammal fogja majd viszonozni a beruházást.
A pénz a legfontosabb forrás és eszköz egy vállalkozás számára, vagy van másfajta tőke is?
Hát ugye már a kockázatvállaló hajlandóságnál kicsit rá is tértünk az emberi oldalára, a pénzügyi világnak. Ez a kérdés pont ehhez kapcsolódik, vagy ennek a folytatása, hát beszélhetünk a hozam és az emberi tőke, vagyis a munkaerőnek a kapcsolatáról. A hozam vagy a nyereség az nem magától születik, az az emberi munkának a hozzáadott értékéből származik. Attól függ, hogy egy eszköz vagy egy beruházás meg fog-e térülni, ha valaki dolgozik vele, és a munkája révén valami értéket teremt, tehát akkor fog megtérülni, hogyha a beruházással nem foglalkozunk, egy eszközt ott hagyunk letéve a sarokba, akkor az nem fog nekünk nyereséget, nem fog nekünk hozamot hozni, hiába, hogy épp befektettünk 10 vagy 100 ezer eurót abba az eszközbe. Ebből a hozzáadott értékből, ami az emberi munka révén valósul meg, jön a nyereség, és ez a hozzáadott érték pedig tudás és hajlandóság függő. És így jutunk el a pénzügyek és a HR kapcsolatához, miszerint akkor lesz pénzügyileg nyereséges vállalkozásunk, ha olyan embereket alkalmazunk, akiknek nagy a tudása és nagy a hajlandósága is a munkához. Ezáltal nagy hozzáadott értéket valósítanak meg, mert ez a nagy hozzáadott érték lesz a végén nyereség, amit zsebre tud tenni az alkalmazott is, és zsebre tud tenni a tulajdonos is, aki a pénzét befektette és kockáztatott. Tehát ha pénzügyi oldalról vizsgáljuk a vállalkozást, akkor is csak oda jutunk el, hogy az ember az egyik legfontosabb összetevő a vállalkozásnak, a humán tőke a legnagyobb értéke minden vállalkozásnak. Így azt tudjuk mondani, hogy ha választunk, akkor okosan kell választani munkatársat, és hogyha találtunk egy jó munkatársat, akkor azt meg kell becsülni.
A másik legfontosabb tőkéje a vállalkozásnak, egy vállalatnak a fizetőképes ügyfélkör, vagyis azok a potenciális vásárlók, fogyasztók, akik igényt tartanak és megvásárolják a vállalkozás termékeit, vagy igénylik a szolgáltatásait.
Igen, ez is fontos, hogy kikkel vagyunk üzleti kapcsolatban. Jó üzleti kapcsolatokat, azokat meg kell becsülni. Főleg a mostani elég nehéz és bonyolult gazdasági környezetben azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozásoknak egyre nagyobbak a kintlévőségei. Kintlévőségek pedig azt jelentik, hogy tőlünk az árut elvitték, és a pénzt azt nem fizették ki, mi meg megfinanszíroztuk azt a tevékenységet, és ha nem jutunk újra pénzhez, akkor korábban már beszéltünk róla, ez a cash flow tervünket felborítja, a likviditási hiányba kerülünk, likviditási hiány áll elő, és a fizetésképtelenség a következő lépés, tehát nagyon oda kell figyeljünk, hogy kivel üzletelünk, kivel bizniszelünk, és ha azt érezzük, hogy nagy kockázatot vállalunk azzal, hogyha egy olyan személynek adjuk oda az árut, szolgáltatást, akiben nem bízunk meg, akkor meg valami biztosítót kell mögé tenni. Ilyenek a váltók, ugye a billet la ordina, ahogy mi nálunk szoktuk használni, akkor ezt valamivel le kell biztosítani, hanem a kockázat az meg el tudja vinni a nyereségünket.
Azt tartják, hogy akkor jó, ha a pénz forog, vagyis annál nagyobb a pénz értéke, minél nagyobb, minél gyorsabb a forgási sebessége. A vállalkozásoknál is igaz ez az állítás?
Ez természetesen a vállalkozásoknál a legigazabb, még igazabb. Tehát nézzük, akkor egy vállalkozás pénzügyi szempontból ugyanazonnak, minden vállalkozás ugyanazonnak öröm megy keresztül, ugyanazt a pályát futja be, amit mi úgy hívunk, hogy működési ciklus. Hogy képzeljük el ezt a működési ciklus, ez hogy is néz ki? Ha van egy vállalkozónak pénze, arra vesz alapanyagot vagy árut, abból késztermék lesz, azt eladja, és az miután eladta, ha szerencséje van és olyan ügyfelet kapott, akkor azt, annak az ellenértékét visszakapja, vagyis újra a pénzhez jut. És akkor kezdődik előről ez a ciklus, újból a pénzből alapanyag lesz, áru, abból késztermék lesz, azt eladja, vagyis követelés lesz, és a pénzét majd visszakapja. Az a fontos, hogy ez a kör minél gyorsabban fusson le, mert ha gyorsan megy ez a működési ciklus, gyors ez a kör, annál egészségesebb, annál hatékonyabb egy vállalkozás. Most képzeljünk el két boltot. Mind a kettő ugyanakkora, mind a kettő ugyanazt az árut. Áru jöjjön akkora áréssel. Az egyik boltban, mivel hogy jó helyen helyezkedik el, egy termék egy hét alatt elfogy. A másik bolt, aki ugyanazt a terméket árulja, csak rossz az elhelyezkedése, ott egy hónapig áll a polcon az áru, egy hónapon belül fogy el az illető áru. Mind a kettő ugyanazt az árut árulja, ugyanannyit keres rajta, de az első mégis sokkal hatékonyabb, mert ugyanazt a nyereséget negyed annyi idő alatt ért el. Tehát négyszer nyereségesebb a készletforgási sebessége miatt, mert négyszer annyi terméket tud eladni egységnyi idő alatt a másodikhoz képest. Tehát ezért fontos, hogy mekkora forgási sebesség a készleteinknek. Vállalatoknak, vállalati pénzügyeknek egyik fontos feladata, tehát felgyorsítani a pénzkör forgását. És ilyenkor szoktuk mondani, hogy fontos és hasznos segítségül hívni az EA-t. Amikor mi is vállalati pénzügyi szempontból elemezzük a vállalkozásokat, akkor a forgási sebesség, a készlete forgási sebessége, ez egy fontos tényező, hisz nagyon sok pénzünk tud készletekbe elfeküdni. Ezelőtt pár évvel még ehhez nagyon komoly controlling rendszereket kellett felépíteni, SQL táblázatokat köttünk össze, Power BI-ra készítettünk dashboardokat, ez egy nagyon komplikált, nehéz ügy volt. Ezzel szemben, ha a mostani világot nézzük, akkor egy legegyszerűbb kis vállalkozó is az elmúlt fél évnek a készleteit, a készletfogyását behúzza, akár a ChatGPT-be is, de vannak sokkal testre szabottabb AI-ok, például a Cloud-ba behúzunk egy ilyen fél éves táblázatot, és azonnal kiadja, hogy melyik volt az a készlet, amely a leggyorsabban fogy, melyik az a készlet, amelynek a forgási sebessége nagyon alacsony, és hogyha nekünk ezzel a 3 perces munkával kihozza az, hogy van, nem tudom, 10 taliskánk és 10 veder rózsaszín festékünk a sarokban, amit egy fél éve ott van, és nem adtunk el, és hogyha azt visszaküldjük a gyártónak, abban a pillanatban felszabadul nekünk 20 ezer leink, már megérte. Tehát én csak ajánlani tudom azt, hogy az AI-nak ezt a jellegű előnyét, azt mindenképp érdemes kihasználni. Ha más nem, legalább a készleteknek a forgási sebességét, a fogyását, azt próbáljuk megkövetni, hisz az elfekvő készletekből nagyon sok pénzünk fel tud szabadulni.
Gyakran előfordul az az eset, az a helyzet, amikor a vállalkozások nem tudják saját forrásból, saját árbevételből finanszírozni, megvásárolni a nagyobb árukészleteket, vagy éppen egy jelentősebb értékű beruházást nem tudnak eszközölni saját pénzforrásaikból, és ilyenkor hitelekhez kénytelenek folyamodni. A hitel a vállalkozásoknál egy jó döntés, egy jó választás, vagy nem minden esetben az, lehet olyan is, amikor ez egy rossz döntésnek bizonyul.
Lehet jó is, lehet rossz is. Kezdjük a legelején. Sokan azt gondolják, hogy aki hitelt vesz fel, annak biztos nincs pénze. Ez így nem igaz, mert sok nagy vállalat, sok milliárdos vállalat is folyamatosan hitelt vesz fel. Csak hogy kicsit kössük a kicsi R-hez, a hozamhoz. Ha egy beruházás évente 12%-ot hoz, a hitel kamata pedig csak 5%, akkor érdemes hitelt felvenni, és a hitelből megvalósítani a beruházás, hisz miután a kamatot kifizettük, és a 12%-os hozamot megvalósítottuk, akkor a 12%-os hozamból az 5% kamat kifizetés után 7%-ot megnyertünk, és még pénzt se kellett mi felhasználni, hanem másnak a pénzét használtuk fel, hitelhez folyamodtunk. Tehát fontos a hitel, és hasznos is tud lenni. Azt szoktuk mondani, hogy az okosan használt hitel az nem rossz. Rosszul felhasznált hitel azonban nagyon veszélyes tud lenni. Hitel előtt azon érdemes elgondolkodni, hogy tudjuk-e a költségeket csökkenteni, vagy a jövedelmeket növelni, vagy van-e olyan tartalékunk, olyan befektethető pénzünk, amit fel tudunk használni. Ha ezek közül egyik sincs, akkor a hitel az nem egy ördögtől való dolog. De az is ajánlatos, hogyha a hitelt veszünk fel, azt fejlesztésre, beruházásra használjuk, ne pedig folyóköltségekre, főleg ne fogyasztásra, mert a fogyasztásra felhasznált hitel az nem fogja kitermelni újra önmagát. A hitelt veszünk fel, fontos az, hogy ne csak a kamatot nézzük, hanem az egyéb feltételeket is, mint a futamidő, az előtörlesztés lehetősége, vagy annak a költségek, kezelési költségek, mert ezek mind tudják növelni a hitelnek a költségét. Ugye beszéltünk korábban arról, hogy a forrásoknak a költsége az egy fontos dolog. Ha eljutunk oda, hogy hitelt vettünk fel, és törlesztő részletünk van, a törlesztő részletnek három fontos összetevőjét kell nézni, ez pedig egy a tőketörlesztés, amikor visszaadjuk a pénzt, amit felvettünk, másik a kamatrész, amikor a kamatot is visszaadjuk, amit számolnak a pénz használatáért, és ami egy fontos dolog tud lenni, az pedig az egyéb járulékos költségek, ezzel szokták a háttérbe időnként a bankok az apróbetűs részekkel a hitelt nagyon drágává tenni. Épp ezért a felügyelő társaságok azok kötelező mód, most már kötelezik a bankokat, hogy a THM-et, vagyis a teljes hiteldíj mutatót, románul a diet, ez a Bund Annual Effektíve, azt tegyék közzé. Ez azért fontos, hogy aki hitelt vesz fel, az lássa azt, hogy mennyit kell fizetni a felvett hitelért, ami tartalmazza nem csak a kamatot, hanem az összes kezelési mindenféle költséget is. Hát ami fontos, ne feledjük, hogy a kölcsönpénz az nem ingyen pénz, azt vissza kell adni kamatustól, és ami fontos, hogy az azt jelenti, hogy a jövőben több jövedelmet kell termeljek, több jövedelmem kell legyen, vagyis jövőben többet, vagy okosabban kell dolgozzak, hogy a hitelt és azt annak a kamatát és az ahhoz kapcsolódó kezelési költségeket is vissza tudjam fizetni.
Itt kell megemlítsük azt, hogy Gróf Széchenyi István Hitel című munkájában kihangsúlyozza, hogy a hitel alapja a bizalom, bizalom az adós fizető képességében és fizető készségében. Következő kérdésem, milyen pénzügyi hibákat követhet el egy vállalkozó?
Hát tudunk hibázni a pénzzel, mellé lehet sok esetben fogni. Hát csak úgy néhány tipikus hibát soroljak fel, például egy hiba akár a túl gyors növekedés is, mert nagyon sok vállalkozás nem azért megy tönkre, mert kevés a megrendelése, hanem az, hogy éppen sok a megrendelése, és ennek megfelelően nagyon nagy készleteket tart fenn, bekészletez, és miután értékesítette a termékeit, hogyha nem jönnek be a pénzek, nem tudja a készletét finanszírozni. Tehát ez a cash flow tervezésnek a hiánya, amiről beszéltünk. Tehát arra is figyelni kell, hogy ne növekedjünk túl a finanszírozási képességeinknek a határán. Egy másik tipikus hiba, hogy minden nyereséget elköltünk. Nem maradt tartalék a rossz időkre. Most épp egy olyan időszakot élünk, amikor egy ilyen gazdasági válságnak vagyunk, hát reméljük már a vége fele, de azt mondják még csak a közepén. Ha nincsenek tartalékaink, akkor egy ilyen nehéz időszakot nem tudunk túlvinni, nem tudunk túlvészelni. Váratlan esemény könnyen jön, és könnyen csődöt okozhat egy vállalkozásnál. Magánszemélyként már beszéltük a múltkori adásban is, az a jó, hogyha van legalább egy fél éves tartalékunk, hogyha semmilyen jövedelmet nem tudunk megvalósítani egy fél évig, akkor is tudjuk biztosítani a családunknak a normális működését. Vállalkozóként is kellene tartalék, azonban a vállalkozók úgy értékelik, és ebben van igazuk, hogy a tartalék az elfekvő pénz, hisz az nem dolgozik. Tehát ezért azt is szoktuk javasolni, hogy nem félretett pénzünkkel legyen a bankszámlán egy vállalkozásnál, jó, ha van, csak az ugye elfekvő pénz, hanem ehelyett finanszírozási lehetőségünkkel legyen a tarsolyba. Tehát legyen egy, nem tudom, egy banki hitelvonal, amivel, hogyha problémánk van, tudjuk finanszírozni a pénzügyi nehézségeinket. Egy harmadik tipikus hibának mondhatjuk az, hogyha nem számolunk. Nagyon sok vállalkozónál azt látjuk, hogy érzésből próbálja vállalkozását működtetni, főleg a kezdő és kisvállalkozások egy kis kockás lapon vezetik a vállalkozásaiknak a dolgait. Ez nem jó, mert a pénzügyekben a számok döntenek, az árbevétel, nyereség, megtérülés, forgási sebesség, ezek számolása nélkül nincsenek jó döntések. Tehát kellenek a számok, kell számoljunk, és ehhez most egy óriási segítség tud lenni az AI. Tehát már korábban pár perce beszéltünk róla, hogy most nem kell pénzügyi jellemzőket alkalmazni, és olyan programozókat, akik megírják az adatbázisok kezeléséről szóló programokat, hanem egyszerűen az valamelyik AI-ba behúzzuk a táblázatokat, olyan elemzéseket készít, amitől az ember esze megáll. Tehát mi az egyetemen, amiket tanultunk, azok már lassan csak arra jók, nem mondom, hogy teljesen értelmetlenek, arra jók, hogy értelmezni tudjuk ezeket az elemzéseket, mert az elemzéseket most már kiválóan elvégzi az AI. Még egy ilyen tipikus hibát mondjak, a vállalkozásoknál nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy összekeverik a vállalkozók a cég pénzét, a vállalkozás pénzét a magánpénzükkel. Ez egy nagyon gyakori eset. Vállalkozó pénze az vállalkozásnak a pénze, az nem a tulajdonosnak a pénztárcája, és mégis úgy költekeznek belőle, mintha az övék lenne. Ez nem jó. Ha a vállalkozó bemes a cég pénzét, kiveszi és saját célra használja fel, akkor nem lehet a számokból utána semmit kihozni, hisz nem tudjuk, hogy akkor egy cégnek milyenek a mutatói, hisz a pénzek bejönnek és valahova eltűnnek. Az ilyen eltűnt pénzeknek meg az lesz a következménye, hogy amikor ki kell fizetni a számlákat, akkor nincs amiből, mert hát a tulajdonos elvitte nyaralásra a cégnek a pénzét. A cég pénze az a cégé, a tulajdonos pénze a tulajdonosé. Ha a tulajdonos a cégből pénzt szeretne kivenni, akkor azt csinálja úgy, hogy osztalék formájába, és akkor azt nyilván lehet tartani, és lehet tudni, hogy hogyan került a tulajdonoshoz a vállalkozásnak a pénze.
Lassan műsorunk végéhez érkeztünk. Mi lenne a mai beszélgetésünk fő üzenete, amely a vállalkozások pénzügyeiről szólt?
Hát nagyon bonyolult és szerteágazó a vállalati pénzügyeknek a tematikája. Itt most nagyon leegyszerűsítve próbáltuk ezt együtt átbeszélni, hogy ne menjünk bele egy egyetemi pénzügy, vállalati pénzügy órának a tematikáját vegyük végig. Hát ha egyetlen gondolatot kellene hazavinni ebből a beszélgetésből, talán azt mondanám, hogy a vállalati pénzügyek igazából nem is annyira pénzről szól, hanem a számok alapján hozott jó döntésekről. Hogyan tudunk jól dönteni. Arról, hogy például, hogy mikor érdemes beruházni, mikor kell óvatosnak lenni, ugye ez a kockázat, vállalási hajlandóság, mikor kell tartalékot képezni, mert érezzük, látjuk, hogy jönnek a válságok. Mikor kell hitelt felvenni, mert épp egy olyan beruházási lehetőség van, ami a hitel kamat fölött nekünk egy jó hozamot tud hozni. Hogyan lehet úgy gazdálkodni, hogy a vállalkozás ne csak ma, hanem 10 év múlva is sikeres legyen. Igazából talán ez a legfontosabb vállalati pénzügyes feladat, hogy ne csak ma legyünk sikeresek, hanem 10 év múlva is. Hát ha egy mondatba szeretném ezt így még egy újabb mondatba lezárni, úgy szoktam mondani, hogy nem az nyer, aki a legtöbbet keres, hanem az, aki a legjobban gazdálkodik. Úgyhogy próbáljunk meg a pénzeinkkel jól gazdálkodni.
Maradt még annyi időnk, hogy össze lehet foglalni 2 percbe. Mi ajánlható azoknak a fiatal vállalkozóknak, akik most szándékoznak elindulni és céget alapítani?
Hát én mindenképp azt mondanám, amit már korábban is mondtunk, hogy számolni kell, nem kell félni a nyilvántartásoktól, mert a nyilvántartás mutatja meg azt, hogy egy cégben mi történik, egy cég hogyan működik, ehhez ne féljünk használni az AI-t, a ChatGPT is egy jó eszköz, a Cloud egy sokkal jobb eszköz, hisz az épp erre van optimalizálva, és ezek óriási segítséget tudnak nekünk hozni. Aki pedig most működő vállalkozásban, ha ezt a rádióadást hallgatja, és egyszerűen csak annyit csinál, hogy az elmúlt fél évnek a készletezését, készletfogyását behúzza a Cloudba, és egy elemzést kér róla, hogy melyik áru hogyan fogyott, mennyit állt a készleten, lehet, hogy már ebből tud keresni 20-30 ezer lejt, már megérte ezt a történetet végigvinni. Számoljunk, legyenek adataink, és az adatok alapján hozzunk döntést. Az érzés alapú vállalkozás, az érzés alapú bizniszvitel, az egy nagyon kockázatos történet. Van, amikor bejön, van, amikor nem. Az a jó, hogyha adataink vannak, és adatok alapján hozunk döntést. Ahogy beszéltünk róla, a válti pénzügyek nem csak a pénzről szólnak, hanem inkább a számok alapján hozott jó döntésekről.
És mindenképpen érdemes odafigyelni a készletgazdálkodásra, hiszen lényeges szempont, hogy a pénzünk, a vállalkozások pénzügyi forrásai ne készletekben feküdjenek, ne hosszú távú készletekben kötődjenek le, hanem állandóan forogjanak, minél nagyobb legyen a forgási sebességük, és annyi áru, annyi termék legyen készleten, amennyi elég az értékesítéshez és a gyártási folyamat újrakezdéséhez. Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen dr. Geréb László egyetemi docensnek, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójának, hogy Székelyudvarhelyről személyesen elutazott Marosvásárhelyre és részt vett az élő műsorban. Nemesi Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Geréb László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.